Szeretettel köszöntök én is mindenkit.
Remélem, hogy örülök, hát magamról csak néhány szót szólnék. Eddig rövid életem során már több művészeti ágban megfordultam. 11 éve énekelek, szintén 11 éve, talán 12 éve írok, és táncoltam is 7 évet. Hát jelenleg prózákat írok, 11 éves koromban kezdtem a versekkel. Viszont versek ma már nem is jelennek meg tőlem, és nem is írok ilyesmiket. A prózákat lehet antológiákban olvasni, saját kötetem eddig még nem jelent meg. A 2-3 évvel ezelőtti írásaimból hoztam el most nektek néhány darabot. Élethalálharc. Kitti, tanulj az érettségre. Jó bizonyítványt kell szereznem. Bár igazán nem tudom ennek is mi értelme van, hiszen csak a zeneakadémiára mész. Lehettél volna ügyvéd, vagy közgazdász, mint apád, vagy mérnök, mint én. Réghangod politikusnak készült, de te, a család semmire kellője, nem tudtál egy tisztességes pályát választani. Én a helyedben igazán szégyelném magam, és változtatnék az elhatározásomon, ha a család úgy kívánja. Kitty rövid életének 18 éve alatt gyakran kapott szívást azért, mert eldöntötte, operaénekes akar lenni. Ez a döntés néhány éve élelődött meg benne, amikor a budapesti operaházban megnézte Verdi Traviátáját. Megragadta a zene, a cselekmény, ő szerette volna Violetta szerepét énekelni. Attól a naptól komolyan dolgozott célja megvalósításáért. Később családjának is elmondta, mi a terve. Szerette volna, ha megérték, és beszélhetne velük arról is, hogy művészként adni akar. Adni mindent, ami benne van, és amit el tudnak mások fogadni, és mindezt a zenével, az énekléssel. Segítséget nyújthat így a fáradt, fásult embereknek, élményt az inger szegény környezetben élőknek, és mindenkinek, aki elmegy, hogy operát hallgasson. Három ember közül azonban egy sem tudta megérteni. Mindenki tekintetéből a semmire kellő, tisztességes pályát kerülő nőképe nézett vissza rá. Ezek az emberek nem értették, hogy nem csak az a szakma hasznos, ami azonnal gyümölcsethez, hiszen a később megérő gyümölcs nemesebb, édesebb, mint az azonnal megtermett társai. Kitty viszont tudta ezt, és erős maradt, vállalta a harcot az élettel és a családjával szemben. Az énektanára külön foglalkozott vele, hogy megvegyen a felvételire szükséges ének és zongora tudása. Kitty pedig szépen haladt előre a tanulmányaiban, a család ellenséges hozzáállása ellenére. Az érettség napján feszülten várta, hogy bemehessen. Mikor eljött az idő, meglátta a tanárok arcát, megnyugodott. Nyugodtan át tudta gondolni a tételeket. Minden vizsgája kitűnő lett, az ének után pedig külön gratuláltak neki. Pár nappal később, miután mindenki megkapta a bizonyítványát, az énektanár félrehívta legkedvesebb tanítványát. Kitty, most, hogy kilépsz az életbe, komolyan kell beszélnem vele. Most már magadnak kell szembenézned a kihívásokkal. Mivel túl tehetséges vagy, sok nehézséggel találod majd szembe magad, de mindegyiket legyőzheted, ha elég erős az akaratod. Köszönök mindent, amit értem te kívánni. Nem fogom elfelejteni a tanácsát. Most menj, ünnepelj. Sok sikert a felvételihez. Isten áldja. Köszönöm. Ezek voltak az utolsó szavak, amiket Kitty Vilma nénivel váltott. A talárnő azonban ezentúl is mindig figyelemmel kísérte szeretett tanítványa további sorsát. Ő volt az egyetlen, aki igazán megértette tetteinek mozgató rugóit. Kitty sikeresen vette a következő akadályt is, felvették a zeneakadémiára. Visszahúzódó volt, nem tudott a többiekkel barátkozni. Ők sem keresték a társaságát, mert mindenkit lenéztek, aki tehetségesebb vagy szorgalmasabb volt náluk. Később, mikor kiterült, hogy Kitty tehetségesebb, de szorgalmasabb is, még rosszabbá vált a helyzet. Többé senkinek nem volt hozzá egy jó szava, a társai kinézték maguk közül. A tanárok ugyan tehetségesnek tartották, de ez nem vigasztal egy fiatal lányt, akit a kortársak, akik között él, kivetnek maguk közül, mert másnak született, mint ők. Kitty egyedül állt a rossz indulat keresztezében, és a rárányuló tekintetek újra semmire kellő nőképet tükrözték felé. Őt azonban életben tartotta az akarat, ami képesítette arra, hogy becoljon a családjával, most pedig segített neki a rossz indulat és időnként fellángoló kegyetlenség ellen. Azonban váratlanul más segítséget is kapott. Melinda az évfolyam számkivetetteinek egyike volt, de őt jobban elfogadták, mint Kittyt, mert ő tehetséges volt, ugyan, de szorgalmas már kevésbé. Ő tisztelte a szorgalmat és az elhivatottságot, bár egyiknek sem volt birtokában. Szeretett volna megbarátkozni Kittyvel, ami sikerült is. Sokszor tanultak együtt, de keveset beszélgettek. Melinda nem tudta megérteni barátnőjét. ő sohasem tudott volna így érezni. Nem távolodtak el egymástól emiatt, de nem alakult ki köztük érzelmi kötődés. Az operaház vezetői viszont hamar felfedezték Kittit. Még egyetemre járt, de már kisebb szerepeket kapott olyan híres operákban, mint a Bohémélet, a Toszka vagy az Ajda. Az utolsó évben már a Hunyadi Lászlóban énekelte Gara Mária szerepét. A diplomaosztás után pedig azonnal szerződtették. Az első darab, amit az új szezonban előkészültek adni, Verdi traviátája volt. Kitty elfogadta a női főszerepet. Az előadás átütő sikert aratott. A közönség az első is, a második felvonás után is látni akarta Violettet, Melinda pedig végig ott volt a színpad mögött, és örömmel fogadta visszatérő barátnőjét. A harmadik felvonásban Kitty már fáradtnak látszott, de a kollégái a sorozatos ünneplés hatásának vélték. Ő pedig az eddigiekhez hasonló elemi erővel játszotta a szerepét, míg a végén holtan nem kellett a kedvese karjába hanyatlania. Aztán legredült a függöny. A közönség egy csodálatos élménnyel gazdagodva tért haza, de egy kis tüske azért mindenki mégis marad bennük, mint hiszen Kitty már nem lépett ki a függöny elé, hogy meghajoljon és fogadja az ünneplésüket. Másnap az újságban azonban megjelent egy rövid hír, ami mindenkinek feltűnt. Budapesten a Traviata bemutatóján tragédia történt. A főhősnőt Violettát alakító művésznő meghalt, az orvos szerint abban a pillanatban, amikor a szerep szerint is meg kellett halnia. Melindát összetörte a hír. Hirtelen megértett valamit, amit eddig nem tudott. Kitty elhivatott Charlotte. Őt az akarat tartotta a életben. Mikor célba ért, legyőzött minden akadályt, nem bírta tovább, a győzelem az életébe került. Benne azonban élni fog, nem engedi meghalni. Elhatározta, hogy ezentúl keményen dolgozik, hogy megközelítse a barátnőit, amennyire csak tudja. Abban azonban biztos volt, hogy ezt az ígéretet egész életében megtartja. Egy haldokló anya levele kislányához. Drága gyermekem, ma lettél 20 éves. Sok erőt és boldog életet kívánok neked. Testben nem lehetek ott melletted, de a lelkem veled ünnepel. Elég idős élet vagy már ahhoz, hogy ma megtudd, ki volt az édesanyád. Nem sok időm van hátra, néhány órát élek még az orvosok szerint. Leírom most neked a teljes igazságod a születési körülményeidről, és kérlek, bocsáss meg nekem. Ígérem, nem szépítek semmit, nem akarok hazudni a halál küszöbén az egyetlen lányomnak. Ma már büszke vagyok rá, hogy anya lettem. Gyönyörű gyermek vagy az én kicsi gyermekem. Bár így vártalak volna. Az utolsó 9 hónapig milyen boldog lett volna az édesapáddal? 26 évesen még nagyon fiatalnak tartom magam az anyasságra. Nem kaptam még gyereket. Amikor nem tudtam, hogy állapotos vagyok, nem tudtam megszólalni. Azt sem tudtam, mit csináljak, hová menjek, csak bolyogtam az utcán. Hirtelen jöttél, nem tudtam örülni neked. Nem akartalak megszülni, de megölni sem tudtalak volna. Azt akartam, hogy élj. Apa nagyon örül a születendő babának. Az első hónapokban ő választott ki számodra mindent. Nekem mindegy volt. Azt hittem, úgysem tudjuk majd szeretni. De közben nőttél, fejlődtél, az első rúgások. És ahogy teltek a napok, a hetek, én egyre boldogabban figyeltem, ahogy nősz, fejlődsz. Egyre jobban örültem a jövőteregnek. De megtudtam, hogy nem nevelhetlek fel. A szívem túl gyenge, nem fogja bírni a szülést. Vagy idő előtt világra kell jönnöd, ami a 6. hónapban még biztos, hogy nem értél volna túl. Vagy csak néhány óráig élvezhetem az anyai boldogságot. Azt akartam, hogy így, és hogy boldog légy. Talán egy kicsit rám is hasonlítasz majd. Nem vagy egyedül, ezt tudnod kell. Van édesanyád. Az életem, amit újszülöttként érzel, majd örökké az emlékedben marad. Ha nagyon egyedül leszel egykor, tudnod kell, a lelkem öleli a lelkedet. Kicsi lányom, bocsáss meg nekem. Ne haragudj az első hónapokért. Hisz úgy, hagyom itt a földet, hogy szeretlek, boldog, hogy élsz. Szeretném, ha Piroska lenne a neved. Egy csodálatos kisbabának, aki tovább viszi az én életemet is, akiben tovább élek, így nem marad magára. Most befejezem ezt az utolsó levelet, azért, hogy akaromba vehessel egy gyönyörködhessek benned, drága gyermekem. Szerető édesanyád. És most még egy utolsó, egy szintén egy kicsit hosszabb írást szeretnék felolvasni. Ennek a címe a bíróságon. Az öreg bíró hirtelen meghalt. Nem volt idő új embert választani, aki a tárgyalásokat folytatni tudta volna, de a tárgyalásoknak mindenképpen folytatódniuk kellett. Mivel fiú nem maradt utána, aki örökébe léphetett volna, a bírek kényszerhelyzetbe kerültek. Néhány köztársaságot fogtak el, akik nyilvánosan gyalázták Istent, és agitáltak az állam és a társadalmi rend ellen. Elfogások után a következő napon kezdődtek a vallatások. Az ítélet nem volt kétséges, de beismerő vallomásra volt szükség a vádlottaktól, mindenkitől. Minden a legnagyobb rendben ment, öt öregnekből négy már megtört, nem tagadtak többé semmit. Azt vallották, amit a bírek hallani akartak, illetve amit az szájuk adtak. Volt azonban még egy, aki megáltalkodottan a saját nézeteit vallotta, nem tette magáévé a börtönben sem az úgynevezett igazértékeket, a helyes életelveket. Az ítélet meghozatalához viszont tőle is vallomásra volt szükség, de eddig nem tudták kicsikarni. Szinte minden eszközbe vetettek már, amit bíró jóváhagyás nélkül tehettek. Egyre zordabb, egészségtelen a cellába került ez az ember, nem láthatott más embereket, enni is csak a két naponta egyszer kapott, penészes fekete kenyeret, vizet a nedves falakról tudott inni. Mindaz a szenvedés azonban nem törte meg a lelkét, épp olyan vakultan vallotta az esélyegyenlőséget, nem ismerte el az áramjogát a kizsákmányoláshoz, Isten pedig nem bosszúállónak, hanem irgalmasnak állította be. Ezt az embert el kellett hallgattatni, el kellett tüntetni, nézeteit nem volt szabad elterjeszteni. Ha mindenki elfogadja, hogy Isten irgalmas és nem elbosszul a törvénytelenséget, többet senki nem szolgáltatja be az új adókat és díjakat, nem hagyják magukat elnyomni, talán még tanulni is akarnak majd. A tárgyalások nem szabadhattak félbe, akárhogy is folytatni kellett őket. A meghalt bírónak egy gyönyörű lánya maradt, aki ráadásul okos is volt. Őt bíztak meg az apja művének folytatásával, ráhárult a feladat, hogy vallomásai alapján elítélje az eredeteket. Zsuzsa elvállalta. Hosszú vívódás előzte meg, egyrészt mert a bűregényét kellett volna elítélnie, másrészt mert ő maga is egyetértett az öt emberrel. Ennek ellenére nem engedhette meg, hogy a nézetek elterjedjenek, hisz az káoszt okozott volna, megbírult volna az állam működése. Ezt még bíró lánya nem akarhatta. Vállalta a feladatot. Másnap elévezették az utolsó vágottat. A férfi ránézett mennyasszonyára, és mindenki ámulatára így szólt. Mindent bevallok. Végre megkapták a vágóvált utolsó vallomást is. Megszületett az ítélet, bármi halál. Másnap hajnalban kívánták az ítéletet végrehajtani. A foglyokat elkülönítették, de jobb helyen levő cellákat kaptak. Utolsó éjszakáikat töltötték ebben a világban. Egyszer csak kinyílt az egyik cella ajtaja, az élcellái, ahol a most megtört elítélt lakott, és egy feketébe öltözött fiatal nő lépett be rajta. Az őrök magukra hagyták őket, többet nem mentek arra felé. A szerelmesek sokáig csak nézték egymást, ujjaikat egymásba, fonva. Mindketten tudták, hogy utoljára találkozhatnak. Ezt az estét egymással akarták tölteni, abban a csendes boldogságban, ami régen megszokott volt közöttük. Nem haragszom rád az ítéletét. Ezt várták tőled, ezt kellett tenned. Jól tetted, hogy meghoztad. Én ezzel elmegyek innen egy jobb világba, ahol nem próbálják elnémítani azt, akinek igaza van. A szerelmesek utolsó néhány órájukat töltötték együtt. Péter szorosan ölelve tartotta legcsodálatosabb kincsét. Azt akarta, hogy rány magával vihesse utolsó kérdése emlékét, és boldogan gondoljon utolsó közös óráikra. Években már készült az elvárásra. Nem félt a haláltól, csak kedvesét féltette. Rámé nehéz kötelesség vár, hisz fel kell olvasnia újra az ítéletet, és végignézni a kivégzést. De semmit nem szólt. Ezt a rövid időt boldogan akarta eltölteni. Az idő azonban szaladt. Szinte perceknek tűnt az éj, és már is itt volt a hajnal. Mennem kell, öltöznem kell, ölelj meg kérlek még egyszer, utoljára. Egy forró ölelés, egy hosszú csók, és Zsuzsának el kellett szakadni a szegény elítéltől. Isten veled, mennyországom, kiáltotta Péter a távolodó lány után, és nézte őt, míg el nem nyelte a láthatár. Fél óra múlva értük jöttek és kivezették a térre az öt elítéltet. A bírónő teljes pompában ült az emelvényen, mellette már fel voltak ráítva a mágek. Minden úgy történt, ahogy tervezve volt. Zsuzsa erős maradt, az ítélet felolvasása alatt, aztán ismét leült a székére. Mindenki tisztelte, hisz a rend fenntartásáért a vőlegényét is feláldozta, és csendesen viselte a rámért szenvedést. Az őrök az elítéltek mögé léptek, és vezetni kezdték őket a farakások felé. Mikor a bírói emelvény elé értek, Zsuzsa felállt, letette a bírói parástot, és a vőlegénye mellé lépett. Kézen fogva ment vele a halál felé. Senki nem akadályozta meg ebben. Joga volt ehhez, hisz azzal, hogy a nép előtt letette a parástot, megszűnt bíró lenni. Ez egy néma lemondás volt. Felhéttek a mágiára. Az őrök meggyújtották a tüzeket. Nem sokára mindezek mágiát elborította a láng. Az elnök emelményhez legközelebb lévő tűzből két egymás mellett repülő füstmadár bontakozott ki és szállt fel az ég felé. Köszönöm, hogy ilyen.